Menje, édesatyánk, szerető Istenünk, háladással jöttünk eléd ma délután is magasztalni, dicsőíteni téged. Köszönjük, hogy megengedted nekünk ezt a kegyelmet, hogy egybe gyűlhetünk az Úr Jézus Krisztus drága nevében és az ő vére érdemében. Köszönjük, hogy megengeded, hogy megszólítsunk téged. Megengeded, hogy beszéljünk rólad, hogy meghallgassuk a te szódat. Köszönjük, hogy a kegyelem idő még tart, és te azt akarod, hogy minden ember megismerjen téged, és üdvöt nyerjen te nálad. Kérünk, árasz ki lelkedet ma délután is erre a gyülekezetre. Szentelj meg bennünket a te megszentelő kegyelmed által. Áldjál meg minden szolgálatot, minden, ami történik itt ma délután. Hadd legyen a te nagy neved dicsőítésére. És áldjál meg minket is, Uram, akik a te ígédből szólunk. Segíts, hogy téged lássanak azok, akik hallják a te ígédet, és tanuljunk belőle mindannyian a te ígédből is, erősödjön a mi lelkünk, és közeledjünk te hozzád, hogy a mindennapi életben tudjuk megharcolni a hitnek nemes harcát. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, és nem hagysz el bennünket. Dicsőítünk, magasztalunk ezért téged. Amen. Testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Ma délutáni Isten tiszteletünk alapigéit olvassuk fel a Jób könyvéből. Jób könyve 36. rész, első 25 versét olvassuk fel. Jób könyve 36. rész, első 26 verse a következőképpen van megírva. Azután így folytatta beszédét Élihu. Légy egy kis türelemmel, majd fölvilágosítalak, mert van még mondanivalom Istenről. Messziről hozom, amit tudok, hogy igazoljam alkotómat, mert beszédem valóban nem hazugság, tökéletes tudás áll előtted. Milyen hatalmas az Isten, mégsem vet meg senkit. Hatalmas, erős szívű nem tartja életben a bűnöst, de a gyomorultnak igazságot szolgáltat. Nem veszi le szemét az igazról, sőt, királyi trónra ülteti, örökre fölmagasztalja. Ha pedig bilincsekbe verik, és a nyomorúság köteleivel tartják fogva őket, ezzel tettüket adja tudtukra, és vétkeiket, mert fölfuvalkodottak. Megnyitja fülüket az intelem befogadására, és meghagyja, hogy térjenek meg a gonoszságból. Ha hallgatnak rá, és szolgálják őt napjaikat, jólétben töltik, és éveiket boldogságban. De ha nem hallgatnak rá, dárda üti át őket, és kimúlnak tudatlanságuk miatt. Az elszövetemült szívűek dacosak maradnak, nem kiáltanak Istenhez, ha megkötözi őket. Már fiatalan elhal a lelkük, s életük, mint a paráznáé. A nyomorultat a nyomorúság által menti meg, és a sanyárgatás által nyitja meg a fülüket az Isten. Téged is kivezetne a nyomorúság torkából, tágas helyre, ahol nincs szorultság, és bőven kerülne asztalodra zsíros étel, de te igaztalan ítélkezéssel vagy tele, és jogosan ér utol az ítélet. Csak az indulat ne ragadjon el, ha csapás ér, és ne áltasd magad nagy válságdíjjal. Eljut-e hozzá a nyomorúságból a segélykiáltásod és minden erőfeszítésed? Ne vágyódj arra az éjszakára, amikor népek tűnnek el a helyükről. Vigyázz, ne fordulj a gonoszsághoz, ne válaszd azt a nyomorúság helyett. Milyen fenséges és erős az Isten! Van-e hozzáfogható, tanító mester? Ki kérheti tőle számon magatartását? Ki meri azt mondani róla, hogy álnok úr járt el? Inkább arra gondolj, hogy magasztalj tetteit, amelyekről énekelnek az emberek. Minden ember reátekint, de mint hallandó, csak messziről láthatja.
Szabadulj, és a lelked elő, nyugodj! Isten fölolvasott igénk mottoja, beszélj bátran Istenről, és bizonyságtevésem alapjaként szeretnék én is fölolvasni két igeverset, és egy kicsit más kontextusban megvilágítni ezt a mottot, mint ahogy felolvastuk a Jób könyvéből. Pál második levele Timóteushoz, az első részből és a negyedik részből egy-egy igevers. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, szeretet és a józanság lelkét. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztas teljes türelemmel és tanítással. Két dolog foglalkoztatott, amikor elolvastam ezeket az igéket, amivel az egyikkel találkoztam is a héten, és szeretném ezt megosztani a testvérekkel. Úgy eszembe jutott, hogy manapság olyan könnyen tudunk beszélgetni olyan dolgokról, mikor találkozunk ismerőseinkkel, barátainkkal vagy munkatársainkkal, amiket talán olvastunk a médiában, vagy hallottunk valamiről, amik velünk történtek, vagy családjainkban. Erről egy-kettőre kialakulnak közös témák, úgy spontán jönnek ezek a beszélgetések. Nem erőltetett beszélgetések ezek, nem sokat kell gondolkodni, hogy mit is mondjunk szeretteinknek vagy ismerőseinknek, hanem jönnek egyből a beszélgetni való témák. De úgy elgondolkodtam, mi a helyzet, amikor Istenről kell beszélni. Olyankor talán félelem van a szívemben, félelem van a szívünkben. Hogyan is kezdjük el? Mit is mondjunk? Visszaemlékszem, amikor megtértem, akkor még középiskolás voltam, és féltem, hogy mit mondanak, amikor visszamegyek az iskolában, hogyan is tegyek én bizonyságot az én osztálytársaimnak. Hát nem így ismertek engem már 9-10-ben, és aztán 11-ben, mikor megtértem, most mi lesz? Hogy lesz tovább? És kértem Istentől, hogy bátorítsa meg az én szívemet, adjon szavakat az én számba, és hadd legyek bátor bizonyságtevője. És elmondhatom azt, amikor elkezdtem bizonyságot tenni, akkor úgy a félelem, ami bennem volt, lassan úgy eltávozott tőlem. És tudtam róla bátran bizonyságot tenni. Aztán lehetőség volt máskor is bizonyságot tenni, de sokszor máskor is úgy bennem volt a félelem. Hát, hogyan szólítsam meg különböző embereket? Amikor feleségemmel összeházasodtunk, és új helyre költöztünk, új szomszédok voltak, új lakótársak, kicsit olyan visszahúzódónak tűntek is a lakótársaink, és hát uram, én hogy szólítsam meg őket? Hogy beszéljek nekik Istenről, mikor éppen csak köszönünk egymásnak, mindenki el van úgy, behúzódik a kis lakásában, de mondom, ez így nem jó, mert te uram számon fogod tőlem kérni, és adj bátorságot, adj lehetőséget, és hogy én azt ki tudjam használni. És emlékszem, hogy májusban költöztünk oda, és már nyáron, kora nyáron, egyszer mikor hazamentünk az imaházból, egy vasárnap délután, átkopogtunk a szomszédhoz, talán, ha jól emlékszem, valami süteményt is vittünk, és befogadott minket, behívott, és elkezdtünk beszélgetni. És megnyíltak a kapuk, hogy bizonyságot tegyünk Istenről, hogy aztán majd el tudjuk hívni az evangelizáláskor, vagy a gyülekezetben. Isten ad alkalmakat, csak én ki kell használjam, hogy bátran szóljak róla. Óvév éjszakáján is a fiatalokat abból az igéből bátorítottam az efézusiakhoz, írt levél 5. rész 15-ös versét olvasom föl, és a 16-os vers álmondatát. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt. És úgy föltettem a kérdést magamnak és társaimnak, hogy ha visszagondoltok az elmúlt esztendőre, akkor mit mondhattok el? Mennyi azoknak az alkalmaknak a száma, amit megragadtatok, és mennyi azoknak az alkalmaknak a száma, amit elhalasztottatok, arra nézve, hogy bátran bizonyságot tegyetek Istenről. És megfeledett Isten, hogy sokszor mulasztottam én is, és bocsánatot kellett kérjek, hogy valóban az elkövetkezendő esztendőben lehessek bátrabb bizonyságtevője. Aztán egy másik gondolat, ami a héten is megtörtént, már régen foglalkoztatott, és Isten formált használt testvéreket is, akik által formálódjak, hogy beszéljek Istenről, mint hatalmas Istenről, és ne engedjem azt, hogy mások akárhogyan beszéljenek róla. Úgy harc volt bennem, hogy amikor talán egy ismerősömmel beszélgetem, és ő Isten nevét fölhozza talán káromolva, vagy hiába valóan, akkor én szóljak, fedjem meg, intsem. És eleinte valahogy nem mindig tudtam ezt tenni. És egyszer az egyik testvéremnél voltam, és bejött hozzá egy kliens, és elkezdtek beszélgetni, és az illető személy Isten nevét hiába vette föl, és a testvérünk azonnal úgy spontán mondta, légy szíves, így ne beszélj az én jelenlétemben, légy szíves, Isten nevét hiába felnevedd. Tehát ez nem volt kérdés előtte, hogy szóljon vagy ne szóljon. Ha ismerős, ha egy jó szomszéd, ha egy közeli barát talán, de nem engedi, hogy akárhogyan beszélj Istenről. És úgy megszégyenültem, és megfeddett Isten, hogy valóban, hadd tudjam ezt tenni, hadd tudjam én is a gyakorlatban ültetni. Ilyenkor is legyek bátor, bátran állja ki az én Istenem mellett. És a héten is előfordult, hiszen több idegen emberekkel találkoztunk a hét folyamán, és az egyik Isten nevét hiába fölvette. És azonnal úgy jött, reakciószerűen, reflexszerűen, hogy Uram, legyen szíves, ne beszéljen így Istenről, és Isten nevét hiába fölnevegye. Aztán hirtelen csend lett, mert úgy magában morgolódott, nem tudom, hogy esetleg elszégyelte magát, vagy rájött, hogy igazam van, de tudtam azt, hogy jól szóltam. És szeretném ezt, hogyha ebben az esztendőben, ha tudnám továbbra is így gyakorolni, még az év elején vagyunk, hadd győzzük le a sátánt, hiszen a sátán táplálja bennünk a félelmet. Most ne szólalj meg, most ne mondj semmit, most könnyebb, hogy jobb lesz, ha hallgatsz. De hadd legyen egy célkitűzés az esztendőre is, számomra és mindannyiunk számára, hogy a 2014-es évben hadd beszéljünk még bátrabban Istenről, hadd álljunk ki még bátrabban Isten mellett, hiszen ő igazolni fog minket. Ezt kívánom szívemből a magam és a testvérek részére. Amen. Most az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, azután szolgálni fog Seletye Tivadar és Szabó Szabolcs.
Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba vígassággal. Adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Hol a hiba? Dénes Ferenc verse. A sok viharnak és bajnokok át, mely miatt szenvedsz, sohasem másnál ellenségednél magadba keresd. Cselekvésednek, törekvésednek nyomai ezek, ha nem is tudod, a gyökerei hozzá vezetnek. A viharok, a bajok, a jajok akkor tűnnek el, ha kitéped gyökereit, ha más ember leszel.
Most a zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, utána a Nagykassa Eszter szolgálatát.
Ezért gondolatunk az, hogy beszélj bátran Istenről. Ahogy gondolkoztam ezen a témán, úgy sok minden lepergett előttem, és úgy arra gondoltam, hogy a beszéd nagyon nagy áldás, hogy beszélhetünk, kommunikálhatunk egymással, de akkor, amikor Istenről beszélhetünk, ez még nagyobb áldás, még nagyobb kegyelem. Hát a beszédemmel vigasztalhatok, fölemelhetek, vagy éppen bánthatok másokat. Hát, ahogy így gondolkoztam rajta, úgy az szűrődött le bennem, hogy úgy szeretném, és azért imádkoztam, hogy a Jóisten segítsen meg, hogy a beszédemmel ne bántsak, hanem emeljek, vigasztaljak másokat. Visszaemlékszem, hogy annyi sok jó szót hallottam én is ebben az életben. Beszéltek az elődeink, beszéltek Isten igéjéről. Ez nagyon fontos volt, hogy hallhattuk, és hallhattam gyerekkorom óta a Jóisten igéjét. De az, ahogy láttam megélni a Jóisten igéjét, ezt külön kegyelemnek és külön áldásnak tartom az életemben. És ennek kapcsán úgy arra gondoltam, és azt foglalkoztatott, hogy csak akkor tudom igazán beszélni a Jóisten igéjét, ha élő kapcsolatom van Istennel. Ezt tudjuk mi is tenni, testvéreim. Erre biztatom magamat is, hogy simuljak bele a Jóisten akaratába, és éljem ezt a drága igét. Beszéljem. Olyan sokszor sokkal többet mond az, amit teszek, mint az, amit mondok. Én azt kívánom a testvéreimnek, hogy éljük meg a Jóisten igéjét, és akkor a környezetünkben élő emberek fognak beszéltetni. Voltak ilyen alkalmak az én életemben is, amikor a hallgatással többet mondtam, mint ha beszéltem volna. Aztán egy érdekes esettel álltam szemben nemrég, ahogy várakoztam egy orvosi rendelőbe, az egyik középkorú kis hölgy nagyon-nagyon szomorúan ült a széken, és rákérdeztem, volt idő, hogy mi a probléma. Aztán elmondta, hogy milyen kemény kezelés előtt áll, és hogy mennyire fél, és olyan sok rossz biztatást, és olyan negatív dolgokat mondtak el neki ezzel kapcsolatban. És úgy megsimogattam a vállát, és mondom neki, ne tessék félni ettől a kezeléstől, hát ezen olyan sokan átmennek, és hát nem biztos az, hogy éppen olyan borzasztó lesz, a Jóistennek hatalma van, hogy ezeket is jóra fordítsa, és megtetszik gyógyulni. Hát azt mondta, hogy ez az egyetlen biztatás még, amit kapott. Hát megígértem, hogy imádkozni fogok érte. Azóta nem találkoztam vele. És azt foglalkoztatott még nagyon, hogy bármi történik az életemben, simuljak bele a Jóisten akaratába. Ezzel kapcsolatosan szeretnék egy verset is megosztani a testvérekkel. Turmezei Erzsébet, a legnehezebb kérés. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, és az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakáknak tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, legyen meg a te akaratod. Inkább sikoltanék, atyám, ne, miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtte az út. Sírva tesz fel kínzó kérdéseket, én Istenem, hát ez a szeretet. Aztán elcsittól, bocsáss meg, atyám, te szeretsz engem híven, igazán. Kínba vergődő szívvel is tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez viheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szépből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani, ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövisses, meredek, amerre vezetsz, bátran mehetek. Mindennapi kérésem ez marad, add, hogy csupán téged imádjalak. legyen akaratod, ha napneved, legyen akaratod, ha étemed, legyen most, és mindörökké, igen, fogd a kezem, fogadd el a szívem. Ha útad célját, el is takarod, hiszek, legyen, ahogy te akarod. Amen.
Zenekar dicsőíti újból Istent, utána Szabó Edi szolgálatát hallgatjuk meg.
Majdnem minden nap egy új élménnyel szoktam hazamenni, és az egyik különösen megmaradt bennem, ezt szeretném megosztani a testvérekkel. Az egyik nap az egyik diákomat egy egész állónap nógattam, toszogattam, hogy kérlek szépen, Jágó, csinálj már meg azt a feladatot, írd már azokat az abetüket, és mivel nagyon motiválatlan, eléggé sokat kell neki mondogatni, és a nap végére nagyon nehezen összegyűlt egy fél oldalnyi, aminek nagyon örültem, és természetesen a házi feladat sem maradt el. Másnap követeltem tőle, és azzal állított elém, hogy tanító néni, hát nem tetszett házi feladatot adni, mondom. Hát ezt nem hiszem, na gyere csak a füzetedet, kérem szépen, hogy lássam. És bizony nem volt benne egy ára betű sem, mert kitépte belőle a lapokat, viszont mivel nagyon nyomja a ceruzát, vagy 5-6 oldalon keresztül még ott volt a nyoma a betűknek, amint próbálgatta írni, és úgymond akkor lebukott előttem, hogy mégis volt házi, és elszégyelte magát. És nem csak ő, hanem én is, mert eszembe jutott Túrmezei Erzsébetnek egy verse, amiben az emberi életet, vagyis egy évet egy füzethez hasonlít, és az év minden napja a füzetben egy lapot jelent. És mivel ez egy szilveszteri vers, évvége felé úgy írja az írónő, hogy Isten kezébe vesz a mi füzetünket, és átjavítja, átnézi, hogy milyen hibák vannak benne, mit írtunk jól, mit nem. És arra gondoltam azt, hogy én is hányszor próbálom meg úgymond átverni azzal az Istent, hogy kimagyarázzam a hibáimat, hogy kipróbálom javítani, törölni, amit persze én nem tudok, mert az úgyis nyomot hagy, ott marad a nyoma. És örömmel és elcsodálkozva vettem észre, hogy Isten hogy fel tud használni egy zsíros, szamárfüles, koszos füzetet is ahhoz, hogy engem tanítson. És azóta akárhányszor a kezembe fogok venni egy kicsi füzetet, legyen az bármilyen állapotú, eszembe fog jutni, hogy az én életemnek a füzete milyen, ennek az évnek milyen lesz a füzete. Már 12 lapot már teleírtam valamivel, a beszédemmel, a viselkedésemmel, és hogy vajon az milyen? Vajon javításra szorul? Vajon ki kell valahol köszörüljek valamit? Vagy az év vége felé, ha itt fogom folytatni, Isten mit fog gondolni az én erről az évemről? Mit fog tudni mondani rólam? És én azt kívánom elsősorban magam részére és a testvéreknek is, hogy úgy tudjuk élni ebben az évben a napjainkat, hogy amikor az év végén Isten átnézi a mi 365 füzetünk lapját, akkor tudja azt mondani, hogy jól van gyermekem, jól csináltad, vagy esetleg majd megfed és megró. Hát én az én kívánságom, hogy tudjunk úgy élni, hogy ne legyen szükség a javításokra, hanem majd Isten tudja azt mondani, hogy jól van, hűszolgám. Amen.
Zenekar szolgálatát kérjük, utána Nagy Kassza Lőrinc testvér szolgálat.
Számoljak be egy kicsit a tegnapi temetésről, hiszen 8-an innen Szatmáról a hargitai táborba voltunk, Veres Ernő testvér temetésén vettünk részt. Hát egy kicsit féltünk, hogy nagyon ködöt kapunk, hiszen az elmúlt héten többször is volt. Hála jó Istennek, nagyon jól utaztunk arra is, menet erre még jobban, mert még tisztább volt az út. A jó Isten megőrzött bennünket. Aztán részt vettünk a temetési Isten tiszteleten. Nem tudom, ha délelőtt volt már említve, egy olyan 6-700-an lehettünk körülbelül, és egy nagyon áldott alkalom volt, amikor nagyon sokan úgy belföldről, mint külföldről testvérek szólták az Isten igéjét. Jó volt látni, amint végig mennek a testvérek, a koporsó mellett megálltak és imádkoztak, hálát adtak a jó Istennek, a mi testvérünkért, Veres Ernőért, akiről el tudom azt mondani, és hiszem testvéreim is, hogy egy nagy harcosa volt az Úrnak. Egy hős ember volt, aki egész életén keresztül kemény küzdelmet vívott önmagával, de ugyanakkor a környezetével is, az ellenséggel is, a hatósági szervekkel is. Lehet, nem mindenki tudja, de Ernő testvért a teológiára nem akarták bevenni. Azt elutasították, és imádkozott, mert ő meggyőződött arról, hogy neki ott a helye. Aztán kapta azt az igét, hogy lesz 10 napig való nyomorúságtok. A 11. napon hívatták, hogy mégis úgy van, hogy lett egy hely, és ezt a helyet elfoglalhatja. Aztán csodálatosan a Jóisten gondot viselt róla, és a teológián első volt, első helyen végzett. Nagyon, nagyon megáldotta az Úr. Felemelő volt hallani azokat a szolgálatokat, ami ott elhangzott. Elsősorban úgy hiszem, hogy az Ernő testvér istene volt magasztalva és dicsőítve, de ugyanakkor meg volt említve az ő neve is, aki nagyon hűséges volt az Úr Jézushoz kezdettől fogva egészen haláláig. Hát elmondom úgy röviden, hogy hogy zajlott le, megtörténhet, hogy vannak dolgok, amiket ki fogok hagyni, de úgy, ahogy lejegyeztem, a kezdő imát Bukovszki Ákos testvér ő imádkozott, aztán majd Simon testvér szolgált. A János evangélium a 14. részéből ismerős az ige: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Ez az ige volt felolvasva 1-6. Aztán majd egy angol testvér, aki nagyon szépen megtanult magyarul, ő is szolgált, és Ernő testvérnek egy kedves munkatársa, testvére, barátja volt, aki nagyon méltatta Ernő testvérnek a szolgálatát, és hogy milyen szépen tudtak együtt munkálkodni. Aztán a romkom részéről szolgált az elnök, George Duby, vannak, akik ismerik, vannak, akik ugye kevésbé ismerik, és Kulcsár Imre testvér. Ők kaptak szót, és szolgáltak az udvaron, majd közbe énekeltünk, ki volt osztva mindenkinek egy lap, és azon volt néhány ének, és úgy sorba vettük az énekeket, és nagyon szép volt, felemelő volt, ezt az egész közös kar énekeltük, és dicsőítettük az Urat. Majd elkísértük fel a dombra, ott van a temető, Barnabás már oda van temetve, Ernő testvéréknek a fia, aztán ott tovább szolgáltak Bukovszki Ákos testvér Magyarországról, aztán Kovács Géza testvér szolgált igével, és Bot testvér pedig befejező imát mondott. Közben szolgált a székelyföldi zenekar, nagyon szépen szolgáltak a testvérek. Elmondanám még azt, hogy Ernő testvér 1974-ben kezdte a szolgálatát Ballán. Én már erre nagyon jól emlékszem, biztos a testvérek közül is többen voltak, vagy voltunk ezen az alkalmon. Aztán itt rövid ideig szolgált, egy jó másfél évet, de az Úr megáldotta a szolgálatát, és különösen a fiatalok körében az Úr adott lelkiébredést. De tovább hívta a szomszédba, aztán 77-ben Zilarra került, és itt folytatta tovább a szolgálatát. Hát az Úr itt csodálatosan megáldotta, emlékszem, hogy a Kovács József testvérrel és Barnával mi többször meglátogattuk a családot is, a gyülekezetet is, és nagyon felemelő volt, amikor láttuk, hogy emberek tízesével jöttek az Úr Jézushoz, és a gyülekezet, mondhatom azt, hogy megháromszorozódott abba az időbe Zilahon. A Jóisten megáldotta az ő szolgálatukat, és nem lenne jó, hogy ne említsük meg feleségét, Anuskát, aki végig nagyon szépen mellette állt és imádkozott, és támogatta ebben a lelki szolgálatban. Hadd mondjak el csak egy kicsit például abból, amikor mint fiatalok elmentünk, a Securitate semmiképpen nem akarta engedni, hogy összegyűjjünk, és együtt legyünk a hívő fiatalok, de mi ennek ellenére elmentünk, és az egyik nagy erdőben játszottunk, egy nagy tisztáson, aztán majd megebédeltünk, és azt mondta Ernő testvér, hogy na most csináljunk egy nagy kört. És aztán, hát hatalmas kör volt, mert nagyon sokan voltunk, több százan, és összegyűltünk Erdélyből, és elővette a Bibliát, felolvasta a János Evangélium a 21. részéből azt az igét, mikor aztán megebédelének, azt kérdezte az Úr Simon Pétertől, szeretsz-e engem? És ebből beszélt, prédikált, tanított, majd kérte, hogy aki szeretné az Úrnak átadni a szívét, az jöjjön ide a kör közepébe. Jöjjön ide mellém. És olyan szép volt látni, hogy innen is, amonnan is, a körből mentünk be a fiatalok, és sírva borultak oda, döntöttek az Úr Jézus mellett. És énekeltük az éneket, öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett. Hát volt egy kérdés feltéve, hogy ki lesz az, aki átveszi az ő helyét. Még egy Veres Ernő testvér nem lesz, de azzal a lelkülettel, azzal az erővel, még más is lehet, aki beáll az Úr szolgálatába. A kérdés az, hogy ott, ahol vagyok én, ahol vagyunk testvérek a magunk helyén, tudjuk-e vállalni, hogy képviseljük tisztán, egyenesen az Isten igéjét? Mert ő ezt tette. Képviselte az Isten igéjét, úgy a hatóságok előtt, mint az imaházban, úgy a világban, mint bent a gyülekezetben. Szeretném, hogy Vékás Benjamin testvér olvassa fel a Dániel 12. részéből a 3. verset.
Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égbolt fényessége, és akik sokokat eljutatnak az igazságra, miként a csillagok, örökkön örökké.
Amen. Köszönöm szépen. Ez az ige is volt említve a szolgálat kapcsán. Aztán 91-92-ben elkerült Veres testvérünk, elkerült Csíkszeredába, és ott is ugye tudjuk, hogy gyülekezetplantálást vállalt, és ott szolgáltak egy néhány évig, majd onnan elkerült Gyergyóba. Ott is gyülekezetplantálás, imaház építésre került sor, és úgy fizikailag, mint szellemileg nagyon szépen oda tette a vállát, az idejét, az életét. Aztán onnan került ide a hargitai táborba, és itt elmondták, hogy a rokkant testvérek, a mozgássérült testvéreket egész nyáron lelki gondozta. Beszélgetett velük, imádkozott velük, és tanította őket megmaradni az Úr Jézus Krisztusban. Innen aztán emelte fel az Úr, és vitte magához. Hát hadd mondjam azt, hogy emléke legyen áldott, és kövessük az ilyen emberek példáját. Ahogy mondja Isten igéje a zsidókhoz írt levélben, hogy látva életük végét, kövessük az ő hitüket. Segítsen az Úr mindannyiunkat erre, hogy hívő emberek legyünk, törekedjünk arra, hogy másokat is bátran vezessünk az Úr Jézus Krisztushoz, hogy majd találkozhassunk vele. Azokkal, akik előre mentek, és nem utolsó sorban, ami drága megváltónkkal, az Úr Jézus Krisztussal együtt legyünk. Ezt kívánom. Amen. Amen.
vadélutáni szeretettel köszöntünk mindenkit, és hálások vagyunk azért, gondolom mindannyian, hogy eljöhettünk, hogy együtt legyünk, együtt dicsőítjük és magasztaljuk a mi Urunkat, és szemlélhetjük egymást, és tanulhatunk egymástól, és épülhetünk egymás hite által. Most az énekkar szolgálatát kérjük, és utána majd az ige hirdetés következik.
Jézus kéri arcod mosolya, mosolya, Urad minden napot számít rá, számít rá. Szóra nyitja ajkadat, vidám ének hangodat, ő vagy meglás, ha üdvendben a világ.
Egész teremtett világ az alkotójáról beszél, a Nagyistenről, arról, aki teremtette az eget és a földet. Van is egy énekünk, és sok énekünk van, de az egyikben úgy van, hogy a nagy egek az alkotó dicsérik. És valóban, testvérek, hogyha nyitott szemmel járunk, és nem akarjuk félre magyarázni a természetes dolgokat, hanem természetesen akarjuk meglátni és megnézni, akkor rá kell jöjjünk arra, hogy minden a teremtő Istenről szól. A parányi fűszál, megkezdve a mikrobiológiai megfigyelésektől, egész a messzi kozmosz megfigyeléséig, minden arról szól, hogy van egy hatalmas teremtő Isten, aki megteremtette és kezébe tartja ezt az egész világ mindenséget. És próbálták és próbálják embereket félremagyarázni, de aki nyitott szemmel figyeli ezeket, az rájön arra, hogy valóban ez csodálatos. A jó Isten, a mi Istenünk, olyan csodálatos, hogy szépnek, gyönyörűnek teremtett mindent. És minden a pacsírta énekétől megkezdve a villám és a dörgésig, és minden, ami történik ezen a földön, a tűzhányókig, a földrengésekig, minden azt hirdeti és dicséri, hogy Isten nagy és hatalmas. És nincs hozzá fogható, és nincs hatalmasabb, és nincs erősebb, és ő előtte nincs lehetetlen. És mi emberek akik bűnbe estünk, őszüleink által és azóta a bűn nyomorába él az emberiség, olyan keveset beszél Istenről. Olyan keveset tudunk megjeleníteni abból a dicsőségből, abból a szentségből, abból a szépségből, amit jellemezi a mi Istenünket, a mi Teremtőnket. Mi, akik elfogadtuk az Úr Jézus Krisztus személyes megváltónknak, és szeretnünk az ő nyomdokain járni, és szeretnünk követni őt, mi megpróbáljuk és akarjuk beszélni és dicsőíteni a mi Istenünket. Ugye tudjuk ezt mindannyian a saját életünkből, a mindennapi életünkből, hogy kell és szükséges Istenről beszélni. Itt a gyülekezetben nagyon jó és nagyon szép, mikor összegyűlünk, ugye, mert kellemes környezetben, itt csak erről szól minden. Istenről, Isten hatalmáról, a mi Istenünk szeretetéről, a megbocsájtó kegyelemről, Isten hatalmáról szól minden. És olyan jól érezzük magunkat, itt ma délután is, a gyönyörű zeneszámok alatt, az énekkari számok alatt, a bizonyságtevések, a költemények, mind a lelkünket üdítik fel, és jön, hogy szárnyaljunk, hogy szálljunk feljebb és feljebb. Mert mind közelebb és közelebb érezzük magunkat, ami megváltunkhoz, ami Istenünkhöz. És olyan jó és olyan örömteljes itt Istenről beszélni. De az a helyzet, hogy ez egy héten kétszer vagy háromszor történik meg, hogy együtt vagyunk. És kint kell legyünk az életbe, a mindennapi élet fergetégébe, a kenyér kérdésbe, a munkahely nehézségek között, az iskolai tanulás nehézségei között. Vannak olyanok, akik betegségben, vannak olyanok, akik szegénységben, vannak olyanok, akik más félelemben élik le az életüket, és most fel vagyunk szólítva arra, hogy beszélj bátran Istenedről. És már ahogy hallottuk is, az én tapasztalatom is az, hogy ha Istenről beszélek, és Istenről beszélünk, akkor erőt kapunk. Úgy vagyunk, mintha ha valami belső erő hatná át bennünket, és lelkileg megerősödünk. És a fizikai életben is jobban tud teljesíteni az az ember, aki érzi Isten erejét az ő bizonyságtevése által. És nagyon szükséges Isten gyermekeinek, hogy róla beszéljünk. De hogyan beszéljünk? Legelőször életünkkel. Legelőször életvitelünkkel, életmódunkkal. Kell lássák az emberek, hogy mi hitelesen jelenítjük meg a mi Istenünket. Aztán szóval, beszéddel, és aztán itt az imaházban, meg sokszor otthon is, és hiszem azt, hogy ezt gyakoroljuk sokszor, akár halkan, akár hangosan, az éneklést. Én olyan sokszor felüdüllök az énekek által. Nem tudok én jól énekelni, nem is szoktam énekelni. Csak úgy belül. Mikor valami probléma van, mikor valami forog a szívembe, beugrik egy éneknek a szövege. Biztos, hogy így vannak a testvérek is. Azok, akik szépen tudnak énekelni, még inkább. És ott van. Ott forog a szívünkben, hogy ó, ne menj előlem, Jézus, halld, kiáll szívem. Aztán a többi szép ének, hogy nagy Istenem, ha nézem-e világot, sokszor, mikor látjuk a szép napsütést, vagy a csillagos eget, vagy csak egy szép teremtményét Istennek, jön az ének, jön az ígevers a szívünkbe, és támad az emberből a magasztalás, a dicsőítés. És ezt kell gyakoroljuk, testvérek, a mindennapi életben is, az emberek előtt is. Aztán hogyan beszéljünk Istenről? nem mindegy, hogy szólok Istenről. Ami Istenünk, hatalmas Isten, teremtő Isten, dicsőséges, fenséges, megfoghatatlan, emberi elmével felfoghatatlan, nem lehet megérteni az ő nagyságát, az ő dicsőségét, ezért nagyon fontos, hogy alázattal és hódolattal beszéljünk a mi Istenünkről. Nagyon fellengzős beszéd az, és visszataszító a hallgatók előtt, hogyha fennhéjázón és büszkén beszélünk a mi Istenünkről. Lehetünk bármilyen jók, lehetünk bármilyen jó lelki állapotba, nem szabad, hogy elragadjon bennünket a büszkeség, a lelki gőg. Itt a felolvasott igényből egy negatív példát olvastunk fel egy olyan emberről, aki igazat mondott, igazat beszélt Istenről, de valami mégis hiányzott ebből a bizonyságtevésből. A negyedik versben úgy olvastuk, hogy mert beszédem valóban nem hazugság, tökéletes tudás áll előtted. Ez egy olyan embernek a kifejezése, aki magát be akarja mutatni Jób előtt, aki Isten kezébe van, és azt akarja mondani, hogy Jób, te nem tudsz semmit. Én itt vagyok, én tudom, ez kiderül az előző beszédeiből, nem akarok ezzel foglalkozni sokat, és maradni mellette, de kiderül belőle, hogy egy büszke, öntelt ember mondja ezt. Azért, mert nem ismeri Jóbot, nem ismeri Jób lelkivilágát, nem ismeri a Jóistennek az akaratát. Mert ugye tudjuk azt, hogy Jób Isten előtt egy tökéletes, igaz ember volt, akit a Jóisten úgy mutatott be a sátánnak, hogy nézd meg az én szolgámat, Jóbot, hogy milyen jó, tökéletes, istenfélő ember. És akkor ugye Élihú nem ismerte Jóbnak ezt a területét, és úgy kezeli, mint egy bűnöst. Úgy kezeli, mint egy olyat, aki rászorult Isten büntetésére az ő bűnei miatt. És aztán Istennek a kegyelmét se ismeri, mert mikor majd Jób az Úr elé áll, és felemeli az Úr az ő nyomorúságából, akkor Isten azt mondja a Jobnak, hogy imádkozz, és Jobnak kellett imádkozzon az ő barátaiért. Azok, akik félre beszéltek, azok, akik gyötörték a beszédükkel, ahelyett, hogy vigasztalták volna. Istenről beszéltek, Isten nagyságáról beszéltek, de gyötrelmet okoztak Isten emberének, Jobnak. Testvérek, nagyon oda kell figyeljünk, hogy kivel beszélünk, és mit beszélünk. Jó dolog az, hogyha előbb próbáljuk megismerni azt, akivel beszélünk, a lelki állapotát, a lelki világát, hogy hol van. Felületesen nem szabad felületes dolgokat mondani. De nem is az a mi dolgunk, hogy valakit kiosszunk, úgy, ahogy kiosztotta ez a fiatalember Jóbot és a barátait, mert a mi dolgunk az, hogy Isten szeretetéről és Isten kegyelméről beszéljünk. És azt mondhatjuk akárkinek. Alkalmas és alkalmatlan időben lehet mondani, hogy szeret az Isten, a hatalmas Isten. És ezt lehet mondani. És ezt kell mondani. Aztán tettel és beszéddel kell beszélni Istenről. Az én cselekedetem, az én tettem, az én magatartásom meg kell előzze a beszédemet. Olvastam egy gyülekezetnek a lapjába valamikor régebben, hogy a gyülekezetben foglalkoztak olyan fiatal megtértekkel, akiknek nem volt munkahelyük, és próbáltak munkahelyet keresni nekik, hogy munkába lépjenek. És volt két fiatal ember, akinek találtak munkát két különböző helyen, és leírja, aki írta ezt a cikket, hogy hogyan reagáltak a munkahelyükön a bizonyságtevéssel ezek a fiatalok. Az egyikről azt mondja, hogy nagyon szorongva ment dolgozni, és félt, hogy hogy tud ő bizonyságot tenni arról, hogy ő új életet kapott az Úr Jézustól. Hogy tud bizonyságot tenni arról, hogy az Úr Jézus őtet megváltotta, és másnak is ad bűnbocsánatot és kegyelmet. És szorongásába imádkozott, és figyelte a munkatársait, akikkel dolgozott, és próbálta kedvükbe járni, próbált segíteni nekik, és mindig imádkozott, hogy Uram, adj erőt, hogy tudjak bizonyságot tenni te rólad. És akkor egyszer, ahogy beszélgettek ebédszünetbe, valaki rákérdezett. Mondd meg már, ki vagy te? Olyan csendes vagy, olyan segítőkész vagy, mindig mosolyogsz, mindenkivel jót teszel. Ki vagy te? Honnan van neked ez az erő? És akkor megnyílt az alkalom a bizonyságtevésre. Elmondta, hogy igen, én egy bűnös ember vagyok, de az Úr Jézus Krisztus engem megváltott. És én az ő nyomdokon akarok járni. És hogy titeket is szeret. És veletek is akar találkozni, és akar foglalkozni veletek is. És a munkahelyén áldás volt ez a fiatalember. Sokan megismerték az Úr Jézust, megismerték Istennek a kegyelmét, Istennek a hatalmát. Aztán volt a másik fiatalember, aki ugyanabban az időben lépett munkába, hát ez egy kicsit bátrabb ember volt, nem olyan félénk, mint a másik. És akkor, mikor bement a munkahelyre, első nap elmondta, figyeljetek ide, én hívő ember vagyok, én megtértem, engem az Úr Jézus megszabadított, én mellette nem kárunkodjatok, én nem engedem, hogy szesztes italt igyatok, mert elmondta, és hogy térjetek meg, mert ti is elkárhoztok, hogyha nem tértek meg, és nektek is meg lehet térni. Azon leírva, hogy nagyon visszataszító volt ez a bizonyságtevés, nagyon visszataszító volt ez az bátor embernek a bizonyságtevése Istenről, és a munkatársai kigunyolták, a munkatársai keresték, hogy hol tegyenek keresztbe neki, míg végül ott kellett hagyja a munkahelyét. Nem mindegy, testvérek, hogy hogy beszélünk Istenről. Alázatos szívvel, és mint kegyelemre szorult bűnös emberek, de az Úr Jézus Krisztus vére által megváltott emberek, akinek nincs semmi érdeme, úgy kell beszéljünk. Mert nem magunkat kell adjuk, nem azt kell mondjuk, mint ahogy mondta itten Éli, hogy tökéletes tudás áll előtted. Akármennyire is tudunk, akármennyire is ismerjük Istent, vagy az ígét, vagy más lexikális tudásunk van, Isten kegyelme nélkül elveszett bűnös ember minden ember. Isten nagy kegyelme, hogy megtart bennünket. Isten nagy kegyelme az, hogy itt lehetünk, és erősödhetünk lelkileg, és Isten nagy kegyelme az, hogy a hétköznapokban meg tudjuk élni a hívő életet. Aztán meggyőződéssel kell szóljunk az Úrról. Olyan nehéz ez sokszor, főleg, hogyha megvan bennünk a félelem és a rettegés az emberektől, olyan nehéz szólni úgy, hogy meggyőző legyen az emberek előtt. A legmeggyőzőbb dolog, mint ahogy említettem, az, hogyha tettünk el, győzzük meg először környezetünket arról, hogy Isten szeret minket, és mi szeretjük Istent. Ugye a Bibliában ott van a vak Bartimeus példája, hogy milyen meggyőződéssel mondta, hogy kigyógyította őtet meg. Hogy olyan meggyőződéssel volt az, hogy ő vak volt, és most már lát. Aztán az ékeskapui sánt, amikor Péter és János ment, és felemelték, és pénz helyett gyógyulást kapott az Úr Jézus Krisztus neve által, kérdőre vonták, hogy ki tette ezt. Nem tudom, de azt tudom, hogy vak voltam, és látok. És utána rámutatott az Úr Jézusra, hogy ő volt az, aki meggyógyított engem. Na, ilyen meggyőződéssel, ilyen bátor hittel, ilyen bátor bizonyságtevéssel kell, és szükséges, és szabad csak beszélni Istenről. Aztán áhítattal és örömmel. Hogy karácsony táján olvastuk Máriának az énekét, hogy milyen magasztalás tört ki Máriából akkor, mikor ráébredt arra, hogy a hatalmas Isten, a mindenható Isten őt választotta ki arra, hogy megszülje a világ üdvözítőjét. Milyen öröm és háladás tört ki akkor, mikor találkozott Erzsébettel. És le van írva a Bibliában Mária éneke. Nagyon fontos, testvérek, hogy átélésünk legyen az Úrral. Meg kell legyünk győződve arról, hogy amit mondunk, az a mi életünkben van. Meg kell győződjek arról, hogy ez nem egy mese. Ez nem egy olyan dolog, hogy el kell mondjam, mert ugye kötelesség. Vannak olyan közösségek, akik a tagjaikat úgy léptetik előbb a gyülekezeti ranglétrán, hogy járnak az utcán és beszélnek az emberekkel, és próbálják meggyőzni őket bibliai igazságokról, vagy féligazságokról. Nálunk nem így van. Nekünk nem azért kell beszélni, hogy valami fontos emberek legyünk bárhol, itt a közösségben, vagy bárhol. Nekünk azért kell beszélni, mert a Szentlélek szorongatja a szívünket, és nem tudjuk magunkba tartani, mint ahogy a Zsoltáros mondja. És ez a bizonyságtevés, ez a beszéd Istenről, és ez kell kitermelődjön belőlünk. És akkor, mikor azt mondjuk, hogy beszéljünk bátran Istenről, akkor először arra kell gondoljunk, hogy az életünket rendbe tegyük Isten előtt. Arra kell gondoljunk, hogy tisztázzuk a hollétünket Istennel való viszonyunkban. És hogyha ez tisztázva van, hogyha ez rendezve van, akkor jön magától Istenről való beszéd. Másképpen nem ér semmit, akár mit mond, mert az emberek tudnak beszélni manapság sajnos. Sok mindenről, sokféleképpen. Lehet beszélni a szeretetről úgy, hogy gyűlölöm az én testvéremet. Lehet beszélni a megbocsájtásról úgy, hogy nem tudok megbocsájtani. Tudjuk ezt és tapasztaljuk. Nagyon fontos az, hogy meggyőződéssel és isteni félelemmel, szorongással és helyes magatartással beszéljünk Istenről. Aztán megmentő szeretettel. Nem lenézni, nem lekezelni azokat, akiket beszélünk. Vannak emberek, akikkel találkozunk, hogy valóban olyanok, hogy ha emberi szemmel nézzük, azt mondjuk, hogy egy lejtsér az élete. Akik lekerültek a legalacsonyabb szintre, a bűn miatt, a sátán nyomására lekerültek. De ezekkel is tisztelettel kell beszélni. Ezekkel is megmentő szeretettel kell beszélni. Mert bele kell gondoljak abba, hogy hol lennék én akkor, hogyha Isten nem könyörült volna rajtam. És sokszor gondolom ezt, testvérek, mikor ilyen nyomorult embereket látok, mikor koldusokat, vagy olyan elesett embereket látok, belegondolok, hogy én hol lennék vajon. Hogyha jó Isten nem lett volna olyan kegyelmes, hogy kicsi gyermekkoromban megismerjem őt, és hogyha nem lett volna olyan kegyelmes, hogy egész életútamon segített volna, és húzott fölfele, akkor is, mikor én húztam le a fejemet, ő mindig fölfele emelt, és fölfele húzott. És gondolom, hogy így vagyunk ezzel sokan. És bele kell gondoljunk ebbe a kegyelembe. És akkor, mikor beszélünk az elesett emberekkel, a bűnös emberekkel, a kárhozott emberekkel, akik nem akarnak hallani Istenről, és nem akarnak tudni a kegyelemről, ezekkel is megmentő szeretettel és alázattal kell beszéljünk. És hirdetni a régi ígét. Énekeljük azt, hogy hirdesd a régi ígét. Gyakran szoktuk énekelni. És aztán ott a végén van egy mondat, hogy mi is a régi íge. Isten szeretetét. Ennyi. Két szó. Isten szeretetét. És ez a régi íge, testvérek, és sokszor megfeledkezünk róla. És sokszor beszélünk vallásról, sokszor beszélünk mindenféle dologról, csak a régi ígét nem mondjuk. Hogy Isten szereti a bűnös embert. És hogy Isten megbocsájt, és hogy a kegyelem idő még tart. Ez az Istenről való bátor bizonyságtevés, mikor el tudom mondani azt, hogy igen, lehetsz akármilyen állapotban, akármilyen helyben, Isten szeret téged. mert az Úr Jézus Krisztus te érted, küldte. Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ő azért jött, hogy a bűnösöket megkeresse és megtartsa és felemelje. És olvassuk a János Evangélium a 3. rész 16. versében. Úgy szerette Isten ezt a világot. Nem csak a hívőket, nem csak a jó embereket, nem csak azokat, akik gerinces emberek és meg tudnak állni a kísértésekbe, hanem a világot, mindenkit. A szülők úgy vagyunk vele, úgy, hogy mikor valamelyik gyermekünk bajban van, valamelyik gyermekünk beteg, vagy valamelyik gyermekünknek problémája van, mindig ahhoz közeledünk leginkább. A szülő mindig azzal foglalkozik, azzal a gyerekkel foglalkozik, amelyik a leggyengébb, amelyik a legelesettebb, amelyiknek a legjobban szüksége van a szeretetre. Így van ez. Így teremtett meg bennünket Isten. És ilyen a mi teremtő Istenünk, hogy ő azt szereti, aki a legelesettebb. Ő azt az ember szereti, aki a legjobban küzdködik bűneivel, és nem tud megszabadulni tőle. Akinek nincs akaratereje, hogy egyik napról a másikra, hogy elhagyja az ő bűneit. Ilyen szerető a mi Istenünk. És erről a szeretetről, erről a szerető Istenről kell bátran bizonyságot tegyünk. Isten szeretetéről. Azért, mert a kegyelem idő be fog zárulni. Nem lesz mindig ilyen jó alkalom a megtérésre, a bizonyságtevésre, az Isten magasztalására. Tudjuk azt, hogy egy időben a kegyelem idő lejár, és érezzük és tapasztaljuk, hogy az utolsó idők, utolsó perceit éljük. Nem lehet tudni, hogy mikor, mert a mindenható Istennél van ez, de tudatába kell legyünk annak, hogy a kegyelem idő lejár. És addig, ameddig tudjuk tenni és tudjuk végezni a mi feladatunkat, addig kell végezzük. És bátran bizonyságot tenni Istenről, bátran beszélni az ő szeretetéről. Kívánom azt, hogy a mindenható Isten, a mi szerető édesatyán, Szent Lelke által erősítsen meg bennünket, hogy bátor, hitvalló, bizonyságtevői legyünk. Amen.